Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Folytatjuk is a beszélgetést Kocsisen Brigitta műsorvezető coachal. A mai adásunk témája itt a Lélektér Víg Vandával magazinban az, hogy a főnök is ember, és hát nagyon sok érdekességet mesélt Brigi az elmúlt percekben arról, hogy milyen a jó főnök, vagy milyen a jó csoportdinamika is például egy munkahelyen. Igen, pont az jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy amikor épül fel egy cég, és valaki mondjuk vállalkozóként csinálja azt, és maga, saját maga bőrén érzi, hogy milyenek a munkatársak, milyen ott a csoportdinamika, vagy milyen ott a nexus az emberek között is. Mennyire fontos például, hogy jó legyen egy kis vállalkozás esetében azért, hogy sikeres legyen maga a vállalkozás is.
Igen, és ez az egyik legérdekesebb terület, amikor valaki nem csak úgy főnök, hogy beosztottként főnök, hanem tulajdonos is. Ugye itt két eset lehet, vagy az, hogy ő maga alapította a céget, és az a cég, ha jól csinálja a dolgát, egyre bővül. És itt vannak bizonyos lépcsők, tehát van egy olyan pont, amikor már delegálnia kell feladatokat. Az nehéz, mert egy ideig ő csinálta egyedül. Aztán van egy pont, amikor már kellenek más főnökök is, be kell építeni egy következő vezetői réteget, mert ő már egyedül nem tud mindenkit menedzselni. Van egy olyan szint, amikor már nem ismeri mondjuk személyesen az összes kollégát, lehet, hogy a nevét ismeri, meg az arcát megismeri, de mondjuk nem tudja, hogy van-e kutyája, házas-e, hogy issza a kávét, tehát, hogy van már egy ilyen távolság, és akkor nyilván innen mehetünk tovább, hogy van egy olyan pont, amikor már nem is ismeri az összes munkavállalót, és ezek nagyon nehéz váltások egy vezetőnek ezt megélni, és muszáj, mert különben ő lesz a korlátja a cég növekedésének, tehát át kell magát pozícionálnia, és ilyenkor nagyon nehéz, mert mondjuk, hogyha volt egy olyan cég, ami elindult, nem tudom, 3 fővel, barátok voltunk, és aztán egyszer csak most már 50 fősek vagyunk, és akkor már nem lehet mindennel fölhívni a főnököt vagy az alapítót, mert egész egyszerűen nincs rá kapacitása, és azt megtanulnia azoknak, akik régóta ott vannak, hogy hát eddig haverok voltunk, és bármikor rácsörögtem, és most már e-mailt kell neki írnom, hogy mikor kapok időpontot a naptárjába, és ezt ne vegyem én személyes sértésnek, hanem azt mondjam, hogy igen, mert növekszik a cég, és ennyire sok feladata lett, ez nagyon nehéz. És a másik eset, ami szintén érdekes, amikor mondjuk egy családi vállalkozásról beszélünk, Magyarországon azért elég sok ilyen családi vállalkozás van, és mondjuk a gyermek átveszi a szülőtől. Tehát a szülő felépítette, de hát ő megöregszik, és a gyereknek ezt át kell vennie. És akkor hirtelen mondjuk a régi munkavállalók, akik annó még nem tudom, rajzoltak a kis Jucikával vagy Andriskával, azoknak most hirtelen a CEO-juk és az ügyvezetőjük lesz ez a Jucika és Andriska. Szóval, hogy ez is egy nehéz váltás.
Én is pont akartam ugyanezt kérdezni, hogy elfogadják-e a nagy öregek a fiatal vezetőket, pontosan így a generációváltás kapcsán, hogy jó, hát akkor innentől kezdve meg már más a főnök, más a vezetési stílusa, mások az elképzelések, már nem elég annyi tudás, tehát, hogy ami korábban volt, az most lehet, hogy 4 sarkából fordul ki.
Én azt gondolom, hogy tiszta lappal mindig könnyű indulni. Tehát amikor az ember megérkezik egy munkahelyre, mondjuk úgy, hogy ő lesz akkor a menedzser, de ott mindenki így ismeri meg őt, hogy ő most megjött menedzserként, az sokkal könnyebb, mint hogyha van valamilyen dinamika, mondjuk berögzül az a dinamika évek alatt, vagy évtizedek alatt, és azon kell változtatni. Például ezen, hogy hát igen, ő eddig a főnöknek a fia volt, és jaj, de cuki és aranyos, és nem tudom, és most meg ő mondja meg nekem, hogy mit csináljak.
És már mindjárt nem cuki és aranyos.
Igen, és hogy ez nyilván egy sokkal nagyobb változás, mint hogyha kívülről jönne, és én nem láttam volna, nem tudom, Andriskát kakaós csigát enni még 5 évesen. Akkor Andriskának, vagy hát Andrásnak könnyebb dolga lenne beülni a menedzseri székbe.
Nagyon-nagyon fontosnak látom én azt is egyébként, és ugye beszéltünk az előbb arról, hogy van-e, és hogy mennyire van szüksége valójában ezeknek a vezető pozícióban lévő embereknek is tényleg valamilyen támogatásra és szakember segítségére, hogy ők aztán jól érezzék magukat abban a pozícióban, és jól is csinálják a feladatukat, hogy ez a megfelelő önismeret, ez a megfelelő önmunka, hogy amikor azt mondják neki, vagy szembesülnek vele, hogy ez nem a jó irány, akár szakmailag nem a jó irány, akár emberileg nem a jó irány, hogy azt el tudják fogadni. Hogy kell valaki, akitől ők is elfogadják szerintem ezt a visszajelzést, és nem bántásként értelmezni azt.
Igen, egyébként is szerintem a magyar kultúrában nincs nagyon ennek hagyománya, hogy hogyan adjunk egymásnak jól visszajelzéseket, hogy vagy az történik, hogy csak kritizáljuk egymást, és az egy durva bántás, és a másik rögtön azt érzi, hogy neki most meg kell védenie magát, és akkor jön egy viszont támadás, és ebből lesznek óriási konfliktusok.
Vagy egy kirúgás.
Vagy pedig az van, hogy mindenkinek csak a jót mondjuk, és jaj, persze, tökéletes, szuper, vagy nagyon jó, és aztán utána meg bosszankodunk, hogy helyette kell megcsinálni a feladatot, jaj, már megint nem tudta, és akkor azt meg a hátam mögött mondjuk. És az a fajta őszinte, nyílt, asszertív kommunikáció, hogy tényleg megdicsérlek, ha jót csináltál őszintén, de ha valami nem jó, akkor azt is jelzem, hogy figyelj csak, ezt lehetne legközelebb így, vagy úgy, vagy amúgy, vagy miben tudok én neked segíteni, hogy legközelebb máshogy alakuljon egy ilyen szituáció. Ennek nincsen kultúrája. Sajnos sem a vezetők esetében, sem a beosztottak esetében.
De hogy nem csak a munkahelyen, hanem, hanem az élet bármilyen területén.
És akkor itt most mehetünk párkapcsolat, szülő-gyerek, barátok. Igen.
Hogy most hogy jelezzük vissza, mert ugye lehet, hogy egyébként teljesen valós az a kritika, amit meg tudunk fogalmazni, csak nem tudjuk azt jól átadni. Meg szerintem az is probléma, hogy mivel nem ismerjük azt, hogy milyen a pozitív kritika, ilyen értelemben építő jellegű kritika, valóban mindent úgy veszünk, hogy az bántás, és már mint egy ilyen
sünni,
vagy egy ilyen védekezésre való beállás, hogy akkor jó, akkor mondjad, és hogy eleve innen indulunk, akkor ez egy borzasztó kimenetele lehet bármilyen dolognak. Valahogy ha szeretettel tudnánk ezt átadni, hogy is jobbra, és többre is képes vagy, azt talán ha ezzel kezdenénk a mondandót, és nem az, mert ez így nem is kellett volna, és miért nem figyeltél jobban, tehát hogyha nem mindig a negatívumokat soroljuk előre, hanem a pozitívumokat, akkor talán az nem fáj annyira.
Egyrészt, ez nagyon igaz, amit mondtál, tehát tényleg az, hogy hogyan fogalmazzuk meg, hogyan csomagoljuk, hogy biztosítjuk a másikat. Attól függetlenül fontos nekünk, és szeretjük, hogy most éppen valami olyat kell mondanunk, amit nem lesz neki könnyű hallani. De a másik, ahonnan én ezt meg szoktam közelíteni, hogy annak, aki csak szíd és durván kritizál, annak nem fontos a kapcsolat. Annak, aki csak dicsér és csak a jót mondja, és persze drágám, minden rendben van, annak szintén nem fontos a kapcsolat, mert a könnyebb utat választja, hogy inkább nem vállalom a konfliktust. Valójában annak fontos a kapcsolat, aki veszi a fáradtságot, hogy visszahívlak telefonon, és azt mondom, hogy ne haragudj, most nagyon megbántottál, mert én ezt így értettem. És tudjuk ezt tisztázni, mert most ez bennem egy nagy tüske. Mert ahhoz kell a legtöbb energia, és ahhoz kell a legnagyobb effort. Tehát ha valakinél azt tapasztaljuk, hogy ő vállalja ezt a kellemetlen beszélgetést, sőt, ő az, aki ezt előidézi, ő az, aki ezt kezdeményezi, és azt mondja, hogy figyelj, nekem nagyon fontos ez a kapcsolat, de ez most így nagyon nem jó, ami történt, és légy szíves, ezt beszéljük meg, és oldjuk meg, mert szeretném, hogy ez jól működjön, na, annak igazán fontos a kapcsolat.
Érdekes, mert én azt is tapasztalom, hogy lehet, hogy annak is fontos, aki nem indítványozza ezt a típusú tisztázó beszélgetést, de nem azért, mert nem fontos a kapcsolat, hanem mert időt hagy a másiknak rájönni arra, hogy mi az, amit nem jól csinált. Tehát amikor megengedő a másikkal szemben, és azt mondja, hogy figyelj, haladj a saját tempódban. Tehát, hogy akkor gyere rám magadtól, hogy ez így nem volt oké, ahogy viselkedtél, ahogy reagáltál, amit mondtál. És nem azért nem fontos, hanem mert ad annyi teret a másiknak, hogy érd akkor be te magad.
Én azt érzem, hogy ez a kettő, ez nem is ellentét egymásnak, hanem akár időben is követheti egymást. Tehát, hogy én jelzek valamit a másiknak, hogy figyelj, ez most így ebben a dinamikában nekem nem jó, megnézem, hogy ő erre nyitott-e, tud-e velem mit csinálni, és hogyha azt látom, hogy most neki nagyon sok és nagyon, akkor visszalépek kettőt, és azt mondom, hogy én megtettem a magam részét, nekem tiszta a lelkiismeretem, mert szépen konstruktívan ezt jeleztem felé, és akkor most take your time, tehát most akkor hagylak ezzel a dologgal. De azért én mégiscsak azt javasolnám, hogy ezt az első lépést tegyük meg, hogy ő érezze, hogy itt most valami történt, mert akkor lehet, hogy elmaszatolódik az egész. Úgy egyszerűbb ezt így a szőnyeg alá söpörni, és a sok szőnyeg alá söpört dologból aztán egyszer csak óriási
bukkanó lesz
így van, amin aztán mindenki elesik, igen.
Egyébként érdekes, mert akkor visszajutottunk oda, hogy mondjuk meg a főnöknek, hogyha valamit nem csinál jól, vagy bántó, anélkül, hogy az ember aztán másnap elkezdeni az álláshirdetéseket bújni, mert egyébként lehet, hogy a munka jó és szuper és szereted is a közösséget is, csak valami nem, hogy mondják, nem klappol.
Igen, itt Azt szoktam javasolni, hogy mindig úgy menjünk a főnökhöz vagy a vezetőhöz, hogy nekünk nagyon fontos ez a munka, ezt és ezt és ezt nagyon szeretjük, de mondjuk van egy hiányunk, vagy szeretnénk egy kihívást, vagy hogy mi erre szeretnénk menni. Kicsit úgy, mintha úgy tekintenénk a főnökre, hogy valaki, aki teljesítheti a kívánságainkat. Megvan erre a lehetősége, csak ahhoz szólnunk kell, hogy mit szeretnénk. Mert hogyha nem mondjuk el, hogy mondjuk, mit tudom én, mi szeretnénk elmenni egy plusz tanfolyamra, vagy nagyon sok most már a munkaterhelés, jó lenne, ha lenne mellettünk egy segítő, mondjuk egy asszisztens, mert tényleg nem bírjuk, akkor ő lehet, hogy nem fogja észrevenni, mert ha egyébként a teljesítményünk jó, és úgy tartjuk magunkat, hogy mi kemények vagyunk, és csináljuk, mert mi jó munkás emberek vagyunk, akkor lehet, hogy ő nem is tudja, hogy egyébként mi ebben rosszul érezzük magunkat. Tehát, hogy ezt érdemes jelezni, még azelőtt, mielőtt benyújtjuk a felmondásunkat, és akkor lehet elcsodálkozik, hogy de hát Margit, hát azt hittem, hogy te szeretsz itt dolgozni, hát olyan jó munkaerő voltál, és közben lehet, hogy Margitban már hónapok vagy évek óta gyűlt feszültség. És ezért fontos, hogy azért jelezzük, mert akkor lehet tiszta a lelkiismeretünk, hogy én szóltam, ha ő nem változtatott, az már az övé, de én szóltam.
Akkor menjünk a sikersztorikra, hogy neked milyen siker történeteid vannak vezetők képzésével kapcsolatosan. Most sok mindenről beszéltünk, hogy ki hogyan fogadja ugye esetleg a jobbító szándékú kritikát, de hogy az ötleteket is, vagy a tanácsokat is. Nyitottak?
Attól függ. Ez általában akkor derül ki, amikor először fogalmazok meg valamilyen kritikát, vagy valamilyen észrevételt, hogy erre tudnak-e nyitottak maradni, vagy rögtön ezt egy ilyen számonkérésként fogják fel, hogy hát most miért mondja meg kívülről, meg te úgyse tudod, mert nem vagy ott, meg nem látod. De ha nyitottak, akkor nagyon szoktak neki örülni, mert végre azt érzik, hogy úristen, valaki figyel rám. Tehát általában az első visszajelzésnél ez kiderül, hogy ki az, aki valóban nyitott a fejlődésre, és ki az, aki csak azért ment coachhoz, mert vagy ráparancsoltak, hogy menjen coachhoz, mondjuk a felette lévő vezető, és akkor eznek egy ilyen kötelezően választható program, vagy pedig csak buksisi, mit szeretne, hogy persze, ügyes vagy jaj, hát ezek a kollégák, ezek nagyon rosszak. És ott általában az el szokott dőlni, hogy ő nyitott-e, és aki viszont nyitott, ott nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy mondjuk hazamegy, és akkor pár óra múlva ír egy e-mailt, hogy fú, hát ott ez nagyon hirtelen ért, amit mondtál, de hogy azóta gondolkodom rajta is, hogy ez egy új szempont, erre még nem gondoltam. És akkor érzem azt, hogy itt valami átment.
És milyen változások vannak? Tehát a visszajelzések akár néhány hét vagy hónap múlva megtörténnek, hogy akkor mennyiben változott a hozzáállás, mennyiben változott a légkör a munkahelyen. Mindig azt mondják, minden munkahely olyan, mint amilyen a vezető.
Igen, ugye fejétől bűzdik a hal, ezt is szoktuk mondani, és ez tényleg valahol így van. Ami nekem például csodás visszajelzés volt, amikor egyszer egy vezető körbevezetett a munkahelyén, és ott a kollégákkal találkoztam, és az egyikük, amikor ott nem tudom, kínácsorogtam a folyosón a mosdórát, vagy nem is tudom mi, és akkor odajött hozzám, és azt mondta, hogy nem tudom, mit csinálsz, de nagyon jól csinálod. És akkor ez egy ilyen nagyon jó visszajelzés volt, hogy, mert ugye ez a beosztottaktól érkezett, hogy valami változást ők láttak. A másik, tehát hogy egyrészt ugye az emberi rész, másrészt az, hogyha a vezetőn látom azt, hogy felszabadultabban érkezik a coaching ülésekre, hogy nagyobb perspektívát lát, hogy elmeséli, hogy fú, ezt most máshogy csináltam, és de jó eredménye volt, akkor az is nagyon jó, és hát nyilván egy vállalkozás esetében azért a számok is mutatják, tehát hogy hosszú távon az is látszik, hogy ez az eredményességén a vállalatnak emelte.
Szerintem egyetlen egy kérdés még belefér ebbe a mai adásba. Arról beszéltünk a műsor legelején, és én úgy kezdtem, hogy ugye a főnök is ember, és hogy hazaviszi valaki a munkahelyi gondokat, és aztán levezeti a családján. Szerintem az is óriási eredmény, hogyha már ez nem történik meg.
Igen, és egyébként az is igaz, hogy akinek otthon nincsenek jól a dolgok, az meg beviszi a munkahelyére. Szóval, hogy ezt kellene valahogy tudatosítani magunkban, hogy letegyük az egyiket, és mindent ott jelezzünk vissza, ahol történik. A párkapcsolati gondjainkat a párkapcsolatunkban oldjuk meg, a családi gondjainkat a családunkban, a munkahelyi gondjainkat a munkahelyen, és ne a másik életterületről panaszkodjunk az egyiken, meg vezessük le a dühünket, mert annak semmi eredménye nem lesz.
Ilyen típusú eredményt is sikerült már elérned, amikor mondták, hogy nem tudom, hogy mit csinálsz, de jól csinálod?
Erre konkrétan így nem emlékszem, olyanra emlékszem, hogy volt olyan édesanyja, aki azt mondta, hogy ő sokszor sokszor tapasztalja, hogy a gyerekén vezeti le a feszültséget, és azt mondta, hogy annak hatására, hogy ilyen asszertív kommunikációval elkezdtünk foglalkozni, sokkal kevesebbet kiabál a gyerekeivel.
Na reméljük, hogy akkor így minden családba béke költözik, és minden munkahelyre is, ahol te megjelensz. Brigi, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk erről a szerintem nagyon fontos témáról, és hát nem lehet eleget beszélni róla, úgyhogy gyere vissza, és folytassuk azt, hogy hogyan lehet békésebb légkört kerekíteni, vagy keríteni akár tényleg otthon, vagy akár a munkahelyünkön is. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a lehetőséget. Jövök hozzád bármikor.
Kedves hallgatók, ennyi volt a Lélektér Vigvandával című magazinműsor. Ha lemaradtok volna a beszélgetésünkről Kocsisen Brigitta műsorvezető kóccsal, akkor visszahallgathatják a felületeinken, és itt a rádióban is lesz ismétlés, és hát egy hét múlva is várni fogom önöket, úgyhogy további kellemes rádiózást kívánok addig is.
Ez volt a Lélektér Vigvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján.